Sziasztok, újra itt a NEK Podcast, a mikrofonnál Gyarmati Orsolya, mai adásunk vendége pedig Juhász Imre atya, újfehértói plébános, akivel telefonon fogunk ma beszélgetni. Szervusz Imre atya!
Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az első kérdésem a közösségépítésről szólna, illetve a közösségnek a megtartó erejéről, hiszen ez mindig is nagyon fontos, de különösen egy ilyen nehezebb emberpróbáló időben, mint amit most élünk. Azt szeretném kérdezni, hogy mik voltak az elmúlt időszaknak a legnagyobb kihívásai közösségépítés szempontjából, és a legszebb eredményei az újfehértói közösségben?
Hát a nehézség ugyanaz, mint az ország bármely pontján, hogy a templomban nincsenek nyilvános szentmisék, liturgiák, és hát azért a nagy bőjt benne állunk Újfehértón a keresztúti ajtatosság, péntekenként nagy népszerűségnek örvend, hogy úgymond, és hát sajnos ezt sem tarthatjuk meg a szentmiséken kívül. Ezen kívül természetesen, hogy a templomot minden nap nyitva tartjuk, szentségimádásra, egyénileg lehetőség van arra, hogy a szentséglátogatással a hívek a lelküket táplálják, és ezen kívül pedig próbálunk az interneten, illetve az egyházközségi katolikus híradón és az internetes oldalainkon gondolatokat, linkeket ajánlani az olvasóinknak, a híveinknek, hogy ha nem is tudnak a templomban testközelből és emberi közelségben kapcsolatban lenni egymással, meg velünk papokkal, akkor legalább az interneten keresztül legyen lehetőségük.
És ez beválik ez a módszer? Tehát hogy látja, atya, hogy ez segítséget nyújt a híveknek, vagy esetleg még közelebb kerültek ezáltal a hitükhöz? Milyen eredményei, milyen visszajelzései vannak?
Hát vannak, akik azt mondja, tehát köszönettel veszik ezeket a ajánlásokat, megosztott gondolatokat, linkeket, de van, aki megmondta, hogy hát ő például nagyon nehezen viseli, hogy például csak a képernyőn keresztül tud szentmisén részt venni, és hát szinte már nem is tudja nézni, és inkább megpróbál egyénileg saját magának olyan lelki utakat, lelki programokat találni, hogy végül is a vasárnapot meg tudja szentelni. Mert a szentségi jelenlét, pontosabban a szentségi erőtér hiánya egy képernyőn, bármilyen szép is legyen a templom, szép legyen a prédikáció és a zene, az orgon, a muzsika, az nem az igazi, kétségtelen.
És neked ez mennyiben okoz nehézséget, vagy ezt te hogyan tudod ezt a kihívást most kezelni?
Hát kétségtelen, hogy mondjuk én egy elég pörgő és nyüzsgő embernek tartom magam, meg mások is, és hát most rákényszerülök arra, hogy én is, hogy úgymond visszafogjam magam, és hát a szentmiséket azon kívül, hogy naponta bemutatom egyénileg, és a különböző szándékokra, amit a kedves hívek felajánlottak, mise szándékokat, vagy saját szándékomat, de hát nem egy könnyű dolog, mint a katonaságnál volt egy olyan vezényszó, hogy magamnak vezénylek, és magam hajtom végre. Tehát amikor azt mondom, hogy az Úr legyen veletek, és akkor mondom magamnak, hogy és a te lelkeddel. És akkor hát így megy ez a misézés, és hát kétségtelen, hogy mondjuk ez nem az igazi. Aztán például, amikor még volt lehetőségünk szentmisét bemutatni, akkor együtt miséztünk, tehát amikor már nem mehettünk ki, akkor hárman mutattuk be vasárnap a szentmisét, a hívekért felajánlva, meg a betegek gyógyulásáért, és akkor az mégis jó volt, hogy nem egyedül vagyok a plébánián, hanem van két paptestvér, és akkor így együtt miséztünk, és akkor ez számomra egy nagy élmény volt.
Igen, hát ez egy valóban nagyon nehéz lehet. A te papi elmondatod az, hogy az élet igéjét hirdetjük nektek. Miért éppen ezt választottad annak idején, és hogyan jelenik meg az a mindennapi munkádban, a szolgálatodban?
Egy bécsi nemzetközi kispap találkozón vettem részt, ahol az egyik elmélkedés ezt a jánosi gondolatot vette alapul, és hát akkor valahogy azt éreztem, akkor voltam harmadikos vagy negyedéves kispapa az egri szemináriumban, és úgy éreztem, hogy na ez az a mondat, vagy ez az a gondolat, ami az én, úgymond arszpoétikám, az én hitvallásom, az én papi jelmondatom lesz, és akkor nem is találtam ettől jobbat vagy szebbet, És hát ezt úgy élem meg, hogy azon kívül, hogy igyekszem nem csak a prédikációban a híveket az evangélium és a napjaink aktualitásával együtt láttatni, és valamiképpen az evangélium, mint egy reflektorfényét a jelen eseményekre úgy rávetíteni, hogy tudják értelmezni az idők jeleit az evangélium fényében. Hát ezen kívül azért írásban, egyházi sajtóban, korábban aztán a egyházközségeinknek a újságjában, helyi újságjában, hírmondóban is felkérnek időről időre egy-egy írás elkészítésére, és akkor hát én ezt mindig készségesen vállalom, és akkor így igyekszem ezt a mottót megélni a papi életemben. Nem csak a templomban, hanem azon kívül is írásban.
Mondod, hogy segítesz a híveidnek, hogy az idők jeleit tudják értelmezni, de most rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, azt gondolom, bárki ebben a világban, hiszen olyan hatásoknak vagyunk kitéve, amik alapvetően aláshatják, megkérdőjelezhetik mindazt, amitben eddig hittünk. Hogyan tudsz te segíteni abban, hogy a hívek ne bizonytalanodjanak el, hogy meg tudjanak maradni a hitükben, az egyházukban?
Igen, kétségtelen, hogy a hívek egy része azért berzenkedik, hogy hát de a plázákba lehet menni, a nem tudom, boltokba, ide-oda postára lehet menni, akkor a templomba miért nem lehet jönni? A templomba el lehet jönni egyénileg imádkozni, akkor miért nem lehet szentmisét is bemutatni? És kétségtelen, hogy a főpásztoroknak a bölcsessége, amely nem egy hebehúrtja döntés eredménye volt, amikor azt mondták, hogy a korlátozzuk, és nem tesszük lehetővé a nyilván a szentmiséknek a bemutatását, nem azért, mert nem szeretjük a szentmisét, meg nem akarunk misézni, hanem pontosan egyrészt a hívek, meg másrészt azért az idősödő papság, meg hát nem kell egy nagyon idős papnak lenni, hát azért az elmúlt időszakban sok fiatal paptestvér is a Covid vírus és járvány áldozata lett. Tehát valahol én azt szoktam mondani a kedves híveknek, amit Szent Pál mondott az egyik levelében, nem tudom pontosan most idézni, én tudom, kinek hittem. Tehát akkor, amikor hallunk információkat, és annak az ellenkezőjét, és hangosabban, és szájtépve, és megmondó emberek száza és tucatjai interneten, és rádióban, és mindenféle formában mondják az okosságukat, és ezt az okosságot idézőjelbetéve mondottam, és értem, akkor el kell dönteni, hogy kinek kell nekünk hinni. Ahogy a fociban mindenki futballszakértő, és tudja, hogy kellene futballozni, hát ma pedig mindenki virológus és mindenki járványügyi szakemberként vindikálja a jogot, hogy ő megmondja, hogy ez jó, nem jó, ez jó vakcina, ez nem jó, így kell oltani, nem kell oltani. Tehát ezek valahol annak a korszellemnek a tünetei, hogy mindenki mondjon véleményt mindenről, mindenki szóljon hozzá bármihez, szavazzunk, mi a véleményed, és akkor utána tulajdonképpen ezeket a kérdéseket nem a szakemberek döntsék el, hanem egy szavazás, vagy nem tudom én, ilyen voksolás, vagy SMS küldés alatt, hogy most van vírus, vagy nincs vírus, most fertőző, vagy nem fertőző. Tehát én ebben látom a problémát, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez egy szavazás eredmény, hogy most van járvány, vagy nincs járvány, most jó ez a vakcina, vagy nem jó. Vannak bizonyos prioritások, bizonyos alapvető igazságok, és éppen ezért én azoknak hiszek, akiknek döntés és felelősség van a kezükben, azok az egészségügyi, meg politikai, meg szociális szervezetek, akik hát próbálják menteni a menthetőt.
A honlapodon az olvasható, hogy nem csak katolikusoknak szól az újfehértói plébániának az oldala, hanem azoknak is, akik keresik az utat az Istenhez. Hogy látod, sok ilyen ember van, vagy többen lettek esetleg az utóbbi időben, sokan keresgélnek?
Igen, vannak meglepetéseim, amikor bejönnek kereszteletlen vagy más vallású emberek, akár rám írva ott a Facebook oldalon, vagy pedig személyesen a plébániára bejövet, hogy hát lenne egy keresztelés, csak hát van egy kis probléma. És mi a probléma? Hát az, hogy az anyuka nincs megkeresztelve. És még a keresztapa se. Hát mondom, semmi gond, akkor megkereszteljük anyukát, keresztapát, elvégzik szépen mindazt a ismeret szerző tanfolyamot, katekumenátust, ami egyes hosszú idő. Hát, hosszú, mi a hosszú és mi a rövid idő. És aztán, amikor van rá lehetőség, hogy tényleg több hónapon keresztül végül is az emberekkel tudok foglalkozni, hát most az, hogy nem jönnek a plébániára, de például van egy fiatal ember, akit tavaly előtt eskedtem, és akkor azóta is kapcsolatban vagyok vele minden héten, kint dolgozik Németországban, és minden héten a Viberen tartunk egy ilyen fél órás, háromnegyed órás katekézist, és akkor készül a keresztségére. Tehát ő most szeretne majd megkeresztelkedni, és van több ilyen ismerős, akit nem helyben, tehát nem fizikai közelségben, például jegyes oktatás, hanem mondjuk interneten keresztül. És hát ahogy ha lehet szentmisét bemutatni, és lehet online misén részt venni, akkor én úgy gondolom, hogy ezek az ismeret átadó foglalkozások és beszélgetések nem csak az élő szó erejével és a fizikai közelségbe egy légtérben hatnak a hallgatóságra, hanem esetleg az interneten keresztül. Volt, amikor például egy keresztapát úgy készítettem fel a keresésre, hogy kint dolgozik Svájcban. És akkor svájci Viberes beszélgetéseken keresztül megtanulta, úgymond levizsgázott, és köszönöm szépen a keresztség szentségében részesítettem.
Talán van a szerencsétlenségben egy kis szerencse, hogy annyira előtérbe került az online világ, hiszen a fiatalok sokkal otthonosabban mozognak ebben a világban, de azt gondolom, hogy minden papnak, plébánosnak külön kihívást jelent az, hogy a fiatalokat hogyan lehet nem csak megszólítani, hanem megtartani. Te hogyan látod ezt? Mivel tudod a fiatalokat tényleg úgy Isten felé fordítani? Vagy mi az, ami nekik például most a legnagyobb nehézséget jelenti?
Hát minden bizonyal nekik is az iskolába való nem járás, és a barátságnak, és az osztályközösségnek, meg a hittancsoport közösségnek a megélési korlátozása, hogy nincs lehetőség rá. De ugyanakkor ők azért, hogy mondjam, ez a, minek is mondja, Y-generáció, vagy meg milyen generáció, tehát akik azért az online világban a különféle lehetőségeket igénybe véve, azért úgy tudják pótolni azt, ami a normál élet nem ad meg, és most nem adatik meg számukra. Tehát nekik is olyan feladatokat igyekszem adni, hogy nem csak az, hogy na olvasd a tankönyv soron következő anyagát, aztán írjál róla pár mondatot, meg fényképezd le, vagy valami, hanem esetleg tényleg vannak remek katolikus hitoktatói oldalak, ahonnan azért az ember tud összebogarászni olyan dolgokat, ami a gyerek számára olyan érdekes, meg újdonság. Hát erre nem is gondoltam, hogy ilyen is van. Na látod, akkor foglalkozzál vele. Tehát így próbálom őket a hitben erősíteni, és hát az egyházhoz való tartozást megerősíteni bennük.
Talán a fiatalok számára nagyon motiváló lehet, amikor egy-egy kortársuk él egy igazán hiteles életet, és ilyen volt Carlo Acutis is, akit nemrég boldoggá avattak, és úgy tudom, hogy te jelen voltál az ő boldoggá avatásán, ugye?
Hát ott voltam, igen, Assisi-ben, pontosabban ott az alsó város, a városrészben, mert ott is regisztrálni kellett volna, és hát akkor, amikor én úgymond már minden el volt intézve, a szállás, a repülőjegy, amit az módosított a társaság, tehát akkor már a regisztrációs lehetőség lezárult, úgyhogy itt a Santa Maria de Angeli templom előtti téren voltak nagy kivetítők, és akkor gyakorlatilag én ott vettem részt a szentmisén, a kordonon kívül, mert hát ott a kordonon belül nem mertem, mert nem volt ilyen belépőjegyem, de hát rajtam kívül még több százan voltak ott a kordonon kívül, és akkor ott vettünk részt a szentmisén. De előző nap a utitársammal, egy fiatal sráccal, akik végigjártak ott Assisinek a emblematikus helyeit, templomot, bazilikát, akkor ott volt lehetőségünk arra, hogy egyénileg ott a Kofisznak a szarkofágjánál ott elmélyedjünk, egy már este 9 óra körül volt, de akkor is jöttek még a zarándokok, és akkor ott volt lehetőség arra, hogy ott imádkozzunk, elmélkedjünk a fiúnak az életéről, erényeiről, és hát ezt több templomban lehetett látni, mert voltak kiállítások, azok a internetes oldalak is, és kinyomtatva nagy ilyen minek
Molinókon.
mondjam, molinókon, igen, köszönöm. És akkor ott ezeket lehetett látni, azokat a kegyhelyeket, meg a eukarisztikus csodákat, és hát ez több helyen látható volt, és hát ez úgy erősített az emberben azt, hogy hát tényleg ez a fiú, ez rajtam kívül még nagyon sokaknak a hitét, az Isten szeretetét, egyház szeretetét úgy megerősítette. 3000 zarándok volt a hivatalos adatok szerint, úgyhogy amikor aztán próbáltam volna ott szent képet, vagy valami olyan jellegű dolgot, ami vele kapcsolatos, hát nem nagyon tudtam találni. Egy-két könyv volt más városban, más kegyhelyen, például Kascsiában, ott láttam az egyik kegytárgyboltban a Kutisnak a gondolatairól, vagy az életét bemutató olasz nyelvű kiadvány. De aztán sikerült egy-két olyan képet készítetni, és a viennai testvérek itt Pócs Petriben, az velük közreműködve, hát egy pár száz szentképet és az ő szentjavatásáért való imádságot elkészítettek, nagyon igényes formában, levelezzük a méretben, úgyhogy ezt majd fogjuk kiosztani a gyerekeknek, híveknek, hogy hát lássák azt, hogy az életszentség nem csak papok, nem csak időseknek a kiváltsága, hogy az életszentségre el lehet jutni, hanem hát a fiataloknak is. És hát pontosan ez motivált arra, hogy amikor adventben volt a Rórát témiség sora, hála Istennek, ott nyilvános lehetett, és akkor úgy formáltuk az adventi gondolatokat, hogy Kárló Akutisznak a gondolatai alapján elmélkedtük végig az adventet.
Mondtad még a beszélgetés elején, hogy nagyon-nagyon pörgős embernek tartod magad, nagyon sok mindent csinálsz. Mikor van időd önmagadra, arra, hogy egy kicsit elcsendesedj? És mire jók az ilyen alkalmak?
Hát tulajdonképpen ez az időszak most ez erre tökéletesen alkalmas, hogy most nem tudok menni hittanórákat tartani, nem tudok menni úgy lelkipásztori látogatásra, mint ahogy szoktam, nem kell menni misézni egyik helyről a másikra, tehát sokkal több idő marad az elcsendesedésre, a magamba fordulásra, és hát például az, hogy most egy élményem az, hogy most bármilyen is nehézség ez a mostani időszak, amiben élünk, azért több mint egy mázsa tartós élelmiszer adományt adtak össze a híveink, amit egy hittanosommal a múlt héten szépen szortíroztunk, egy másikkal pedig aztán kicsomagoltuk, tehát gyakorlatilag egy 100 csomagot tudunk az egyházközségeink hívei számára most itt a nagy hét elején majd szétosztani, amiben a Karitász adomány is benne van, tehát én azt hiszem, hogy ezek azért úgy lehetőséget adnak arra, hogy az elmélkedés, az imádság, a szentségi Jézus előtt való tartózkodás mellett azért az ember a kétkezi munkájával úgymond hasznosítsa önmagát, és hát tegye a jót. Mert jót tenni jó, hogy volt az egyik katolikus egyházi reklámszlogán évekkel ezelőtt.
Évek óta nagyon komolyan készültök a kongresszusra. Milyen programokat, eseményeket emelnél ki eddig a felkészülés jegyében, és mit vársz ettől a kongresszustól?
Hát én azt várom, hogy valami olyan lelki és hitbeli közösségi élményben legyen része mindazoknak, akik ott lesznek, remélhetőleg ott leszek, és ott leszünk, és akik csak a televízión keresztül fogják nézni az eseményeket, amely megerősíti az embereket valóban a Szentség Jézus hitében, és a katolikus egyházhoz való tartozásnak a boldogító tudatában. Hogy végül is ez a Jézus itt él velünk, itt velünk járja az élet zarándok útját. És akkor, amikor most a múlt héten egy 80 éves hívemhez behívtak este 8-9 órakor a Nyíregyházi kórházba, és a bácsi már nem volt magánál, félig lebénultan, eszméletvesztetten, megkapta a szentkenetet, a feloldozást és mindent, és aztán tegnap el is temettem, és valahol a családtagok azt mondták, hogy ez nekik olyan nyugalmat ad, hogy hogy imádkoztunk érte, megkapta, amit lehetett a szentséget, és hogy végül is azért, amit lehetett, megadtunk neki, hogy az üdvösségre eljuthasson az édesapa, a nagyapa. Hát a egyházközségeinkben természetesen, hogy ezeket a úgymond promóciós anyagokat, ezeket szétosztjuk, és most a legutóbbi gondolatom, hogy egy ilyen A4-es méretben van egy ilyen szórólap, amit majd azoknak fogok kiosztani, akik például vállalják azt, mint amit pár évvel ezelőtt, hogy egy szalagot viseltek a kabátjukon, amikor a templomon a 250 éves, vagy a plébáni alapítás 250 éves évfordulója volt, és akkor járkáltak valami a kis színes kék szalagba, és akkor megkérdeztük, hogy ez micsoda. És akkor mondták, hogy hát 250 éves a templomunk, és hát mi ezt, mint a szalagavatott diákok. És most pedig ezt a szórólapot pedig arra fogom megkérni a híveket, hogy akik valóban komolyan gondolják, és jönnek szentségimádásra, és imádkozzák az eukarisztikus kongresszus előkészítő imáját, hogy azok esetleg rakják ki a kirakatba, hogy kirakjuk a kirakatba mindenféle szép virágokat, vagy a gyerekek a Mikulás csokit, meg a mindenféle ilyen ajándékokat, hogy feldíszítjük a lakásunkat, vagy kertünket, akkor rakjuk ki a kirakatba, az ablaknak, az utcafronti ablakba azt, hogy igen, mi készülünk az eukarisztikus kongresszusra. Hát az egyik kedves híven például hónapok, még tavaly évben elkészítette a kongresszus logójával egy szép templomi lobogót, amit aztán megáldottunk. Aztán vásároltam egy-két ilyen szobai
szökőkutat.
Szökőkutat, igen. És akkor hát ezeket ugye elhelyeztük, és kiírtuk a mottóját a eukarisztikus kongresszusnak, csak aztán ugye a templom bizonyos részein ez az akusztika miatt annyira felerősödik a vízcsobogás, hogy muszáj volt lehalkítani, illetve kikapcsolni, aztán megpróbálunk találni olyan helyet ezeknek a csobogóknak, szökőkutaknak, hogy ne legyen zavaró, mi se közben sem, és hát amikor bejönnek a hívek, akkor valóban hát ez úgy emlékeztesse őket arra, hogy Krisztus az az élő vízforrás, amiből merítenünk kell, akár az adorációval, akár a szentségimádással, akár azzal, amikor van rá lehetőség, akkor áldozzunk. És hát most is azért igénylik, tehát jó, kihirdettük, hogy általános feloldozás, meg lelkiáldozás, de azért tegnap is rákérdeztek, és mikor lesz gyóntatás? Hát mondom, amikor óhajtják. Tehát azért a hívekben azért ott van az, hogy jó a konzerv kaja, de amit anyukánk főz, azért az csak finomabb. Tehát jó a lelki áldozás, de azért a valóságos Szentség Jézusnak a magunkhoz vétele azért az az igazi.
Atya, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a beszélgetést, és további sok lelki élményt kívánok, és jó felkészülést a kongresszusra.
Köszönöm szépen, és én is kívánom minden kedves rádió hallgatónak, hogy tudjunk majd szeptemberben egy nagy örömnek, egy nagy hitvalló és tanúságtévő öröm találkozásnak a részesei lenni Budapesten, vagy pedig a képernyőkön keresztül.
Kedves hallgatói, mai adásunkban Juhász Imre atya volt a vendégünk, hallgassatok minket legközelebb is. Búcsúzik mára a NEK Podcast és a mai műsorvezető Gyarmati Orsolya.